Időjárásról: felhős lesz az ég, helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, helyenként viharos lesz, hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható, 3 óra múlt 3 perccel.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Kongatják a vízharangot az elemzők, a világ olaj és olajtermék készleteinek fogyásának gyorsasága figyelmeztetőjel. A legrosszabb helyzet a kerozén ellátásban tapasztalható, júniusra a készletek kritikus szint alá csökkenhetnek. Noha még nincs globális olajkészlet hiány, az elemzők szerint azonban egyes országokban és termékpiacokon már megjelentek a feszültség első jelei, gyors ütemben apadnak ugyanis az olajkészletek. Egyes termékpiacokon már most aggasztó hiánykockázatok látszanak, erről ír egyébként a Világgazdaság is. A mai adásban viszont azt járjuk körbe, hogy milyen alternatív energiák segíthetnek hosszú távon az energiaellátás biztonságának megtartásában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját. Egyébként ezt nem szoktuk mondani, de ökológus és biotechnológus is. Köszönöm, hogy eljött.
Én is köszönöm a meghívást, hát így jár az, aki életében párszor újra kezdett, hirtelen polihisztorrá válik, ma már nagyon régóta, legalább 15 éve energiaellátás biztonsággal foglalkozom, de valóban ökológusként kezdtem, aztán lett belőlem biotechnológus, aztán lett belőlem ipari biotechnológiát végző ember, egy jobban eltávolodva az alaptudományoktól, és ma már energetikával foglalkozom.
No, de hogyha minden igaz, akkor legalábbis amivel én készültem, ebben az összes tudásanyagot körbe tudjuk járni, mert ugye itt elmondtam az előzőekben is, és azért most már hetek óta erről lehet olvasni, hallani, hogy hatalmas hiány mutatkozhat az olajpiacon. Én most itt nem is kifejezetten az olajpiacsal szeretnék foglalkozni, hiszen addig, amíg a Hormuzi szoros nem válik átjárhatóvá, és nem rendeződik a helyzet, bár elemzők szerint ez is nagyon hosszú idő, addig túl sok mindent nem tudunk erről egyébként újonnan elmondani. Az viszont egy érdekes kérdés lehet, és bár ezt a végére terveztem, azért arról mindenféleképpen lehetne beszélni, hogy mi az a minimum kőolaj például, ami egy ország működéséhez szükséges. Most egy Magyarország méretű országot vegyünk.
Gondoljunk abba bele, hogy 2050-re, hogy az Európai Unió klímasemleges kell, hogy legyen. Van két nagyon notórikus szektor ennek a zöldítésnek, ez pedig az épületekhez köthető energiafelhasználás és a közlekedés, ahol egyelőre egész Európában nem a zöldítés irányába mutatnak, a hiába egyébként jók a számok, csak ugye annyival nő a személyautóforgalom, annyival nő a közúti teherszállítás, és itt még mindig a növekedés nagyon jelentős részét a hagyományos belső égésű motorok, meg dízelüzemű motorok a teherszállításban, ezek adják, tehát növekednek az alternatív hajtási módok, de egyelőre ez még nem jó irányba mutat. Itt viszont 2050-re törvénybe foglaltan az Európai Uniónak legalábbis klímasemlegesnek kell lenni. Ez azt jelenti, hogy a közlekedésben is el fog tűnni a hagyományos fosszilis üzemanyag, legalábbis töredékére fog csökkenni a felhasznált mennyiség. Valószínű, ez a vita még nem dőlt el, hogy betiltják a belső égésű motorokat 2035-től, vagy nem, de hogyha betiltják, az azt jelenti, hogy szinte csak az elektromos közlekedés marad, és szinte csak a hidrogéncellás meghajtás marad, alig marad pár alternatíva. Ha a belső égésű motorokat nem tiltják be, akkor maradhat még biodízel, maradhat még bioetanol, biometanol, tehát és ugye a hidrogént is lehet belső égésű motorokba használni. A lényeg az, hogy a közlekedésben felhasznált kőolajra így nem lesz szükség, ez azért jócskán a 80-90%, és marad a vegyipari alkalmazás. Hát ezt nem tudom, hogy lehet kiváltani, hiszen a kőolajból gyártjuk a műanyagokat, és akkor csak így kedves hallgatók nézzenek körül, maguk körül, hogy hány máza műanyag veszi őket körül. Naponta csak a lakásukban már a nyilászárók is műanyagból vannak, a bútorok hát, jelentős
része. Most, hogy itt körbenézek a stúdióba, gyakorlatilag a monitoroktól kezdve az műanyag. Ajtóig a
székek. Mert fákat ment meg. Tehát hál' Istennek, hogy nem fából kell a bútorokat csinálni, a karnisokat, meg a nyilászárókat most már, hanem erre van egy olyan megoldás, hogy az erdőinket, a fáinkat kímélhetjük ezek miatt. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy műanyagot miből másholból lehet csinálni. Ha ezt is ki tudnák váltani erre, én ma még tervezőasztalon se látok ilyen innovációkat. Ami van, hogy biológiai alapanyagokból gyártani, biotechnológiai úton ilyen bioüveget, erre is van példa, bionyílászárókat, hát ez nagyon a jövő zenéje. De van ilyen, tehát így van ilyen. De tudunk arról, hogy ilyen fejlesztések zajlanak, ráadásul ezeket olyan irányba készítik, hogy ezek okos eszközök, tehát képesek arra, hogy a fényáteresztő képességet, a hőáteresztő képességet a helyzethez képest okosan szabályozzák. Tehát energia felhasználás nélkül.
A kőolaj felhasználásnak egyébként mekkora hányadát teszi vagy teheti ki például a műanyagok gyártása?
Jó 20% körülbelül. Tehát 80% az üzemanyag, meg a finomított termékek, hiszen azért ne felejtsük el, hogy éppen ugye sokszor esik mostanában a repülőgép hajtóanyagról, a kerozinról, a különféle kenőanyagokról, az útépítésben, az aszfalt, bitumen, tehát ezek a nehéz frakciók is, ezek mind kőolajból vannak.
Olyan érdekes kérdés ez, hogy ebben például gondolkodik-e az Európai Bizottság, vagy az Európai Unió, nézzünk akkor szélesebben egy kicsit, hogy ezt hogyan és mivel lehet kiváltani. Említette az előbb, hogy egyelőre még csak tervezőasztalon sem lát, vagy nem is hallott, nyilván tájékozottam nálunk ebben a témában, de hogy még csak nem is nagyon hallott arról, hogy ezt mivel vagy hogyan próbálják kiváltani. Nem jól gondolkodik az Európai Unió a klímasemlegesség és a fosszilis energiák felhasználása tekintetében?
Nekem az az érzésem, hogy az Európai Unió nagyon beszűkült csapás irányba halad a megújuló energia és a zöldítés terén, mert szinte mintha csak a napenergia és a szélenergia lenne, és másra sokkal kisebb figyelem irányul. Rengetegféle egyéb megújuló energiatermelési technológia is van, amit ugyanúgy kellene támogatni. Sőt, például itt van a biogáz esete, ahol messze nem csak arról van szó, hogy energiát termelünk a biogáz termelés során, amivel ki lehet váltani a földgázt, hiszen egy tisztított biogáz az biometán, egyenértékű a földgázzal, ki lehet váltani a földgázt, és Európának elég jó potenciálja van, biogáz potenciálja van, de azzal a gázmotorokban áramot is lehet termelni. És itt nem csak arról van szó, hogy energiatermelés, hanem hulladék újrahasznosítás, hiszen a biogáz az sokszor veszélyes hulladékokból, hígtrágyából, ilyen-olyan mezőgazdasági hulladékból készül, ugye fermentálással, és vagy szennyvízi szap, tehát olyan dolgok, ami egyébként hulladék, ami egyébként akár veszélyes hulladék is lehetne, és eznek az újrahasznosítása zajlik, és ezt a bónuszt a támogatás során nem ismerik el, ma sem, a kormányok jelentős része, az Európai Uniós tagállamok jelentős része, hogy például a biogáztermelés az miért marad le a többihez képest, hiszen egy ráadásul szabályozhatóan termel energiát, tehát azt a biogázt azt lehet, vagy a tisztított biometánt lehet tartályokban eltárolva, akkor a rendszerbe adagolni, amikor épp szükség van rá, amikor épp nem süt a nap, vagy nem. Tehát pont alkalmas egy ilyen kör kiszabályozására. Sokkal jobban meg kéne például a biogáz potenciálunkat becsülni, Magyarországnak is bőven lenne erre lehetőség, és ilyen tervek voltak az elmúlt kormányzati időszakok alatt, a biogáz hasznosítás 2-3-szoros felfuttatása volt a cél, és most éppen azt hiszem vannak biogáz támogatási pályázatok kiírva.
Tehát ezek egyébként, bocsássam meg, milyen beruházásokat igényelnek? Most arra vagyok kíváncsi, hogy például egy fosszilis energiahordozót elszállítani A-ból B-be, az arányaiban, hogy viszonyul például egy biogáznak a gyártási, vagy
igen, jól helyen, azt mondhatnám, hogy langyos a keresgélés során, mert ugye nagyon fontos a logisztika itt a biogáz üzemeknél, ha ennél ragadunk. itt ugye meg kell lenni biztosítottan hosszú távra, meg kell lenni az alapanyagnak, tehát olyan üzemek környékében kell biogázüzemekbe gondolkodni, ahol vagy nagyon nagy szennyvíztisztító üzemek vannak, vagy nagyon tehát komoly állattartó telepek, vagy ugye ma már lehet olyan technológiák is vannak, hogy tisztán növényi biomasszából, friss növényi biomasszából biogáz gyártani, hogy direkt összefogva a gazdákkal a biogázüzem ellátására termelnek növényeket, tehát ezt meg kell szervezni. Nyilván a biogázüzemnek a lépték az általában jóval kisebb, mint mondjuk egy földgáz kitermelő mezőjé, tehát nem lehet ezzel összemérni, de kis régiókban, települési szövetségekben, akik megállapodást kötnek egy biogázüzem együttes üzemeltetése céljára, olyan területeken, ahol mondom, megvan biztonsággal hosszú távra a nyersanyag, ott érdemes ebbe belevágni, és akkor kis energiafüggetlen térségeket lehet létrehozni. Ilyen kezdeményezés, nagyon sikeres kezdeményezés volt, és van Ausztriában, ez Magyarországon is nagyon jó járható út, mert Magyarországnak ugye diverzifikáltan kell gondolkodni a agrárpotenciájáról a jövőben, mert nem biztos, hogy mindent, és különösen a gyengébb képességű területeken lehet, hogy megérné tudatosan ipari ültetvényekké átsorolva energia növény ültetvényeket termelni, és akkor a köré telepíteni biogázüzemeket, vagy egyéb biomassza gázosító üzemeket, ami nem egyenlő a biogázzal, mert itt magas hőmérsékleten elgázosítják ezt a biomasszát, és abból szintézis gáz lesz, és azt meg elektromos energiatermelésre lehet használni. Tehát az a biogáz, amiről beszéltünk, ami biometánnál tisztítva a földgázzal egyenértik, az nagyon sok nyugati országban betáplálható a földgázhálózatba. Milliárd köbméter szinten, vagy 100 millió köbméter szinten válthat ki földgázt és megújuló. Sokkal életszerűbb megoldás, mint a hidrogén, ami nagyon drága, és ugye a infrastruktúrát át kell méretezni, mert ugye a hidrogén az olyan agresszíven támadja a fémcsöveket, és ugye kompozit anyagokra lenne szükség.
Magyarországon ezt mennyien, vagy mennyire használják például a biogázt, vagy éppen a biomasszát? Mert azért nemzetközi példák vannak erre, nagyon jó példák. Ugye beszéltünk itt a biogázról Németországban, például a biogáz szerepe az kiemelkedő, a mezőgazdasági hulladékból és célzottan termesztett növényekből állítják elő, ahogy ön is elmondta az előzőekben, de például a biomassza Észak-Európában és a Baltikumban Svédország, Finnország, Dánia, Észtország, Lettország, Litvánia, ők vezet ugye a rangsort, és a teljes energiafogyasztásnak Svédországban például több mint 60%-a megújuló energiából van, aminek a gerincét a biomassza adja.
Ne felejtsük el, hogy ezek az országok, ezek nagyon gazdagok erdőségekben, 60%, 40% fölötti erdősültség, sőt 60%, nagyon komoly gazdasági ágazat mindenhol az erdészet, fafeldolgozás, ott rengeteg hulladék, melléktermék képződik, és ezeknek nagyon régóta tudatosan ráfeküdtek a technológiai fejlesztésére, ezekből a hulladékokból is képesek biogázt előállítani, természetesen megfelelően keverve a biomasszát, hogy meglegyen a legoptimálisabb felment állandó közeg, de bioetanolt is tudnak fa hulladékból gyártani, tehát ők tudatosan rámentek ezekre a technológiákra, és ebben nagyon szinte el tudják folyósítani a fát, például olyan kémiai kezeléseket alkalmazva, és így tudnak belőle sok minden más is csinálni. Tehát ezeknek megvannak ott a technológia, de tudjuk, hogy a skandinávok sok szempontból mások, mert ott a hulladék újrahasznosítás is egy húzó ágazat, tehát Svédország importálja a kommunális hulladékot és szemét égetőkben, nagyon precíz technológiákkal betartva a határértékeket, ami egy tizede egy átlagos, tehát a határértékek minden kibocsátásnak egy tizede átlagosan az európai standardoknak, tehát nagyon szigorúan betartva a technológiai fegyelmet, virágzó iparágat csináltak belőle.
És ezt nem lehet átvenni? Mi az akadálya annak, hogy Magyarországon valami hasonló rendszerben működjön?
Azonnal Magyarország arról felismerhető, hogy azonnal egy ilyen kezdeményezés azonnal a politikai veszekedés áldozatává válik. a szerkesztőhöz, hogy nézze meg, hány ilyen próbálkozás volt, hulladékfeldolgozás, hulladékégető, azonnal népszavazás kezdeményez a helyi ellenzéki párt, azonnal fölszítják a hangulatot az emberek között, elhitetik, hogy ez nagyon veszélyes, elhitetik, hogy a településük és ők is veszélybe kerülnek, a környező vizek, és azonnal zátonyra fut minden, mert elletetlenül a történet. Tehát Magyarországon ez már évtizedek óta megy, senki nem csinál rendet ezen a területen, senki nem hozza föl példaként azt, amit az előbb elmondtam, hogy ezt jól is lehet csinálni. Ugye egy atomerőművet is föl lehet úgy építeni, hogy veszélyes üzemmé válik, de meg lehet úgy is csinálni, hogy enni lehet a padozatról, ha már túlzásba esek, hogy olyan biztonságos, hogy tényleg ez technológiai fegyelem kérdése, és emberi kérdés, ugye egy késsel nyakat is lehet vágni, meg kenyeret, tehát a lényeg az, hogy rajtunk múlik. Csak sajnos nagyon sok esetben egy ilyen jó kezdeményezet a politikai haszonszerzésnek az áldozata lesz.
Geotermikus energia. A Izlandot hozom most példának, ahol a lakások több mint 80%-a geotermikus energiát használ fűtésre, illetve melegvíz ellátásra. Magyarországon is vannak erre vonatkozó kezdeményezések, ami valószínűleg egy nagyon drága beruházást igényel, mondjuk akár egy családi háznál is, de hogyha nem jól mondom, akkor majd javítson ki engem. A geotermikus energiát itt Magyarországon szerintem elsősorban a gyógyvizeknél használjuk. Hogy látja ezt?
Nem csak a nagyon szorosan vett geotermiára kell itt gondolni, hiszen Magyarországnak nagyon jó a potenciál, ezt tudjuk, és ezért téma ez nálunk mindig. Egyébként a nagyvárosainknak a távhőszolgáltatásában már nagyon komoly részesedése van a geotermiának. Most nem tudom felsorolni azokat a megyei jogú városainkat, ahol a legutóbbi időkben bekapcsolták a helyi geotermális energiát a távfűtésben, de lassan 15-20%-a lesz a távfűtés hőenergiaellátásának, jelentős részben már szorítja ki a földgázt egyébként. Na de most nem csak ezt a klasszikus értelembe vett geotermiát kell nézni, hanem azt is, hogy a hőszivattyús családi házas, társas házas fűtési rendszereket. Ugyanis a hőszivattyú pontosan arra alapszik Magyarországon, ez egy nagyon sikeresen és jól használható technológia, mert Magyarországon, legalábbis az alföldi régiókban sokkal vékonyabb a földkéreg, mint általában az európai átlag, csak 10 kilométer emiatt sokkal nagyobb, ahogy a talajba ásunk le, sokkal jobban nő, sokkal gyorsabban a hőmérséklet. Hőszivattyúk nagyon hatékonyan tudnak működni, de bár, hát gondoljuk meg Skandináviában. A skandináv országokban 50-60% a hőszivattyús fűtésnek az aránya. Az geotermális energia. Nem mélységi, de a földhőjét használja ki erre, és hogyha kombinálom napelemekkel, akkor, és napelemmel csinálom hozzá az áramot, mert azért elég nagy az áramigény egy ilyen hőszivattyús hűtő-fűtő rendszernek. Ha ennek egy jelentős részét napenergiával tudom előállítani, akkor ott van a zéró emissziós, legcsodálatosabb, megújulós megoldás. És geotermia, csak nem mélységi, hanem a földhőn alapszik, és működik. Ugye gondoljuk meg, hogy Skandináv országban 60% az átlag. Tehát az emberek pikpukkáltáltak erre a rendszerre, mert fölfogták, valószínű támogatták is, ennek nem jártam utána, most tanárnő bevallom, hogy ennek nem jártam utána, de a helyzet az, hogy ott ugye a családoknak van akkora likviditása, vagy pénzügyi háttere, hogy nem arra várnak, hogy az állam kezdeményez, hanem hogy ő rájön, hogy neki ez egy jó befektetés, megcsinálja. Magyarországon meg főleg jó. Megmondom miért, mert nem bérlakásokban él a magyarok nagyon nagy része, hanem saját családi házban, amit örökít a következő generáció. Tehát a nagyapa megcsinálja ezt a beruházást, az unokája fogja élvezni, és megújuló lesz, és minimális lesz a rezsie.
Ugyanakkor a lakások értékét is azért ezt gondolom jelentősen növeli, legalábbis én, ahogy olvastam, egy ilyen 15-20%-kal mindenféleképpen. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy nekünk itt elmondtunk most jó néhány alternatívát, hogy miket lehetne használni, vagy hogyan lehetne akár kiváltani hosszú távon, például a gáz, illetve a kőolajnak a használatát, és arról is volt szó, hogy azért vannak olyan termékek, vagy vannak olyan eljárások, amik nagyon sokszor politikai akadályba ütköznek, vagy ütközhetnek. Ugyanakkor mégiscsak hosszú távon abban kell gondolkodni, hogy nekünk itt ezeket kell használni. A Kárpát-medencének, amiben mivel nincsen tengerünk, egy medence alján
van, ott a magyar tenger.
Ott a magyar tenger, igen. Azért az akkora szelet nem kavar, hogy ott nagyon a szél energiára lehessen esetlegesen építeni, de hogy milyen lehetőségeink vannak?
A következő, ugye a Kárpát-medence, és ez, most tekintsük ezt, mert ugye oké, ez egy egységes természetföldrajzi egység is természetesen, a Kárpát-medence és annak a határországai, ezt nyugodtan tekinthetjük egybe, de gyakorlatilag a V4 plusz országok, azok pont ezt a régiót takarják gazdaságpolitikailag, vagy politikailag, mondjuk így. Ugye az, amikor van az, hogy mi miért csak a napenergia, miért nincs szél, miért nincs ez, miért nincs az, ugye azt kell figyelembe, nem országokba kell gondolkodni, már csak azért sem, mert például a villamosenergia piaca a V4 plusz országoknak egységesített, és a tőzsde is. Tehát ezek az országok, és a V4 plusznak meg Németországa, meg Ausztriával van kapcsoltsága. Úgyhogy az árkilengések a múltban is, ez nem mai történet, de azért mentek le, mert kiegyensúlyozzuk egymásnak a dolgait. Tehát úgy kell tekinteni, hogy például a lengyelek, ugye V4 plusz, a lengyelek a szélenergiára tettek, ott van a hatalmas alföldi területeik, az erős szél, különösen, ahogy közeledünk a tengeri részek, Balti-tenger felé, ők a szélenergiára építettek első helyen. A szlovákok keverve, a románok megint csak szélenergiára, az osztrákoknál is van mind a kettő. Nálunk elsősorban a napenergia, de érthető. Na de ezek egymást kiegyensúlyozzák, mert ez egy egységes piac. Tehát amikor nálunk sok a napenergia, az szétexportálódik csúnya magyarsággal, automatica a környező országban, de ez kiegyensúlyozza, ha most a hagyományos erőművekről nem is beszélünk, szél nem föltétlen akkor fúj, amikor süt a nap, és ez ugye már két termék, ez egymást kiegyensúlyozza, de régiós piacon egyensúlyozza, aki nem országokat kell nézni. Tehát szépen a V4 plusz szinten a kapcsolt villamosenergia piacon ezek egymást többé-kevésbé kiegyensúlyozzák. Tehát rendben van, Magyarországon a szélenergia nem szalad föl nagyon, de a lényeg az, hogy kiegyesek, de még egy mondatot mondjak, felszaladhatott volna egyébként, mert a metártendereken, tehát amikor a megújuló áramtermelésre lehetett pályázni, ugye az nyitva volt a szélerőműveknek is, csak annyival olcsóbban termelnek a naperőművek, hogy labdába se tudtak rúgni. Tehát a naperőművek elvitték a szélerőművek elől a pénzt, és a lehetőséget, meg a kapacitást. Kész. Most az ez piac valahol.
Az jutott eszembe, hogy ugye az egyik kritika az volt gyakorlatilag a szélerőművekkel kapcsolatban, hogy nincsenek akkora területek, síkterületek Magyarországon, hogy ott hatékonyan lehessen szélerőműveket építeni, vagy közel vannak éppen egy településhez, és akkor az mennyire zavarja a településeket. Ez valóban így van? Hogyha nemzetközi példákat nézünk, mondjuk menjünk csak át a szomszédba, Ausztriába.
Lehet, hogy ez is baj, de itt a fő baj az, hogy Magyarországon akárki akármit hisz, nem olyan nagyon jók a szélpotenciál.
Aha.
Sokkal jobb a napenergiával kapcsolatos lehetőségeink. Ez kifejezetten jó. Ez látszik is az adatokon. Hát azért viszik el a naperőművek a tendert a szélerőművek elő, mert sokkal többet tud termelni, olcsóbban tud termelni. Valóban a szélenergia az foltokban jó az országban, látható, hogy ahol jó, ott a Kisalföldön, ott van belőle, nem túl sok, de azóta ugye láttunk potenciáltérképeket, hogy még hol lehetne, és valóban a Brüsszelnek elküldött magyar stratégia szerint Nemzeti Energia és Klímatervnek a felülvizsgált verziója azt mondja, hogy 2030-ig 1000 megawatt lesz a kapacitás, szélenői kapacitás 2000 megawatt lesz 2040-re, és 3000 megawatt körül lesz 2050-re. Ez a jelenleginek a tízszerese. Ez a kapacitás körülbelül, hát ezt lassan fogjuk elérni, de a lényeg az, hogy nagyon sok szabályozói kapacitást visz el a szélenergia, és drágább, mint a naperőmű.
Uh-huh. Nyilván beszélhetnénk itt még arról is, hogy az Európai Unió az melyiket támogatja, inkább melyikkel könnyebb elindulni, például, hogyha már a diversifikációról beszéltünk, hogy melyik az, amelyik a leghatékonyabban és a leggyorsabban segít egy országnak.
Ugye, ez az egyéni adottságaiktól függ. Uh-huh. Tehát ha nekem van egy északi tengerem, ott ugye, mint a Skócia fölött, ahol gigavatnyi tengeri szélerőmű parkok vannak ott az. Na most tudjon valaki hatékony naperőművet csinálni Észak-Skóciába. Ugye? Nem tudom, hány órát süt a nap. Tehát mi ez függ a természeti adottságtól. Ahol sok a vízenergia, sok az olyan domborzati helyzet, bőségesen van víz, Norvégia, szinte 100% vagy óriási százalékban van a vízerőmű. Ez teljesen az egyéni adottságok kérdése. Nekünk a nap olyan, a nap, ami kiemelkedően jó, a szél is, szél sem rossz, de a nap elviszi a kapacitásokat, mert olcsóbban lehet termelni vele.
Minden esetre akkor az egy jó döntés volt, vagy jó lépés volt, hogy erre a napenergiára és annak a hasznosítására koncentráltak a szakemberek.
Igen, melegvizet is gyártatunk. Ne felejtsük el, hogy nem csak az gyakorlatilag igaz, hogy nyáron keveset kell melegvizes fűtést alkalmazni, és azért télen nem biztos, hogy a melegvíz termelés olyan hatékony a napelemekkel, de azért a hőpiacon is ott van annak a napelemek.
3 percünk maradt, és szeretném, hogyha még beszélnék egy kicsit az ipari hulladékhőről, hogy ezeket hol, hogyan lehet használni, vagy hasznosítani.
Ipari hulladékhőt azt akkor lehet használni, ezt egyébként szervezetten úgy használják, hogy olyan erőműveket építenek, ezek a kapcsolt erőművek, amelyek villamos energiát is eladnak, és közel vannak olyan területekhez, ahol például a tárfőszolgáltatásban tudják az üzem hőjét ugye értékesíteni. Ezek gyakorlatilag hiába foszilis erőműveket, de ezeket támogatják, mert ezek iszonyatos hatékonyak, ilyen 80-90%-os hatékonysággal dolgoznak. Ugyanilyen volt a mátrai erőmű, ugye szolgáltatott hőenergiát a mátrai ipari parknak, ami az ipari üzemeknek kellett, szinte kapcsoltan működve, és ugye óriási mennyiségű villamos energiát. Tulajdonképpen ilyen alapon akár támogathatónak is lehetett volna tekinteni, bár ahhoz korszerűsíteni kellett volna. Tehát a hulladékhő, vagy például amiket említettünk, hőszivattyús rendszerekkel rá lehet épülni Budapest csatorna hálózatára, és ezt már megtették. Hőszivattyúkat engednek le, ezeknek a szondáit leengedik a viszonylag a környezetéhez képest hőt termelő szennyvízcsatornák közelébe, és ebből másodlagos, ez hasznosul így is. Vagy úgy is hasznosul, hogy egyik iparágban, ezeket az ipari parkokat úgy szokták egymás mellé tervezni, hogy ahol hő képződik, az fel tudja használni egy következő üzem, mert olcsó hő van, és neki a termelésében szükség van egy ilyen lépésre, ami valami hőt igényel, valami technológiai hőt. De egyébként hulladékhőt, hát leginkább mi tudunk hasznosítani akkor, hogyha olyan kazánunk van, amit egyszer fölfűtöttünk, és még 3 nap múlva is meleg benne a víz, és még egy nyári zuhanyzásra elég. Tehát a hulladékhő így is hulladékhő, hogy mi magunk hasznosítjuk. Az iparban, ugye, ahol nagyon fontos a költséghatékonyság, nagyon fontos az, hogy minél kisebb legyen az üzemek sárga csekje, ott ők próbálják a saját hulladékhőjéket technológiák hasznosítani, de ezek az üzemek már nem most kerültek a technológiák felfedezésre, tehát pontosan tudták a mérnökök már azelőtt is, hogy milyen lépéseket kell egymás mellé rakni. Ez egyébként egy önszervező történet. Tehát ha olyan annyi hulladékhő képződik bármilyen ipari technológiában, bárhol, hogy megéri hasznosítani azt, ahogy a technológia fejlődik egyre nagyobb mértékben.
Folytassuk innen egyszer ezt a beszélgetést. Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Én is köszönöm.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.